kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének EGRI csoportja szervezésében előadást tart Ternyák Csaba EGRI érsek a Remény Zarándokai mottóval meghirdetett 2025 összentévről, december 12-én 17 órától. A helyszín a Bartakovics Béla Közösségi Ház Egerben a Knézics Károly utca 8 szám alatt. Minden érdeklődőt szeretettel várnak majd a szervezők. December 4-én és 5-én az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem EGRI és Jászberényi épülete is megnyitotta a kapuit leendő hallgatói előtt. Így az érdeklődőknek lehetőségük nyílt arra, hogy az intézmény falai között személyesen testközelből tapasztalhassák meg, mi vár majd rájuk egy sikeres felvételi esetén. Az intézmény egésznapos programokkal készült a tovább tanulni vágyóknak. A kormány kiemelt szakpolitikai célja az alacsony, illetve nem megfelelő végzettséggel rendelkező munkanélküliek képességeinek és tudásának fejlesztése, mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára Budapesten. Comba Sándor a demográfiai kihívások kezelése a hátrányos helyzetű csoportok mobilizálásán keresztül című szakmai konferencia megnyitóján. Többek között arra hívta fel a figyelmet, hogy a munkaerő kínálat bővítése és fejlesztése elnevezésű programban jelentős összeggel támogatják azon álláskeresőket, akik a munkaerőpiacon való elhelyezkedésüket elősegítő képzésen vesznek részt. Az önkéntesség segít egyben tartani a szeretet körforgását, amelyre nagy szükség van a mai megtébolyult világban, mondta a kultúráért és innovációért felelős miniszter Budapesten a Pro Voluntarius és a Magyar Fiatalokért díjak átadásán. Hankó Balázs elmondta, hogy az önkéntesség mások szolgálata, és köszönet jár azoknak, akik ebben példát mutatnak, mert ez a vonzó példamutatás tudja a szeretet körforgását egyben tartani. Erre nagy szükség van most, mert ez a megtébolyult világ a szeretet parancsának mond ellen. Az önkéntességnek struktúrát ad az országszerte elérhető 14 ezer önkéntes pont, valamint a szakképző intézmények által indított jó szolgálati program, tette hozzá a miniszter. Családbarát országban fontos az önkéntesség elismerése, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. A Családbarát Magyarország Központ által alapított Önként jöttem díjak átadásán. Konzsófia hangsúlyozta, a magyar kormány számára fontos, hogy elismerje az önkéntes munkát, legyen az egy árvíz alatti védekezés, vagy egy kis településen a helyi közösség érdekében végzett munka. Ugyanakkor fontos a családok önkéntes, illetve intézményi támogatása. Is. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája aggodalommal figyeli a Szlovák Köztársaság államnyelvéről szóló törvény tervezett módosításával kapcsolatos fejleményeket. A hallgatói szervezet csütörtöki MT-hez eljuttatott közleményében rámutatott. A kiszivárgott információk szerint a javaslat jelentősen korlátozná a kisebbségi nyelvek használatát, ezzel veszélyeztetve a felvidéki magyar közösség nyelvi és kulturális identitását. A munkanapok áthelyezése miatt a december 7-i és 14-i szombaton is nyitva lesznek a kormányablakok, közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Távirati Irodával. A közlemény szerint országszerte egységesen 8 órától 18 óráig fogadják az érkezőket az ügyfélszolgálatok december 7-én. December 14-én pedig 8 és 12 óra között tartanak majd nyitva. A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem is csatlakozik a Tanítsunk Magyarországért programhoz, jelentette be György László kormánybiztos. A Tanítsunk Magyarországért program célja, hogy minden napjainkban általános iskolás gyermek 2030-ra és azon túl rendelkezzen szakmával, vagy tanuljon tovább, és aztán képes legyen elhelyezkedni a munkaerőpiacon, hangsúlyozta a kormánybiztos. Hozzátette, ennek eszközéül azt választották, hogy egyetemistákat készítenek fel és kérnek meg arra, hogy a 6., 7. és 8. osztályos általános iskolás gyermekeknek mutassák meg a településükön kívüli világot, a továbbtanulással, munkával, kikapcsolódással kapcsolatos lehetőségeket. Végül az időjárásról. Túlnyomóan borult idő várható. Tovább szakadozik, csökken a felhőzet. Párássá válik a levegő, foltokban köd és réteg felhőzet képződik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -4 és +2 fok között valószínű. Reggelre ennél pár fokkal melegebb lesz. Híreinket hallották.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus boldogságunk címmel. Csodálatos az Isten az ő szentjeiben. A 67. Zsoltárnak ezt a felismerését szeretnénk hallgatóinkban is megerősíteni mai fél óránkban. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
December 6-án ünnepeljük egyházunk talán legismertebb szentjét, Szent Miklós Mürai püspököt, a keleti egyház védőszentjét. Ez a nap egyben a gyermekek által annyira várt Mikulás ünnep is. A hagyomány szerint Miklós a 3. században született a kis-ázsiai Patarában. 19 évesen szentelték pappá, és nem volt még 30 éves, amikor Műraváros püspökévé választották. 325-ben részt vett a Nagy Konstantin császár által összehívott níceai zsinaton. Az emberek tiszteletét és szeretetét jótékonykodásával vívta ki. Tettei miatt már életében szentnek tartották. Több mint 50 évig töltötte be a főpásztori tisztséget. A hagyomány szerint 343. december 6-án halt meg püspöki székhelyén. Sírja már ekkor zarándokhely lett. Erekéjének 1087-ben az olaszországi Bari városába történt átvitele Európa szerte fölvirágoztatta tiszteletét. Szent Miklós püspökről, liturgikus tiszteletéről, a személyéhez kapcsolódó Miklós napi hagyományokról, szokásokról dr. Szabó Irén néprajzkutatót kérdeztük.
Számos csodatettéről szóló történet maradt fent, amelyeknek közös lényege, hogy a szükségben lévőket megsegítette, legyen az éhség, betegség, járvány, igazságtalan elítélés vagy méltatlan bánásmód. Ezek mind olyan örök emberi szükségek, amelyek a 21. századi embert sem kímélik meg. Szent Miklós tisztelete az egész keresztény világban elterjedt. A római katolikus egyházban a 17. századig halálának emléknapja december 6-a kötelező ünnep volt. Aztán a barokkorban az újabb szentek elhalványították az emlékét, és már nem kötelező, de az emléknapját megtartják. A keleti egyházban azonban, ideértve az ortodox egyházakat és a görög katolikus egyházakat, az ünneprendben december 6 máig kötelező ünnepként szerepel. Szent Miklós személyéhez és az ünnephez kapcsolódó gazdag népszokás és néphagyomány anyag megszületésében és tovább élésében óriási szerepe van az egyház liturgikus életének. A néphagyomány alapja, forrása, kiinduló pontja az a gazdag liturgikus hagyomány, amely évszázadok, évezredek óta folyamatosan jelen van, része az egyházi életünknek. Az esti istentiszteleten, a vecsernyékben, a reggeli útrenyében és a liturgián, a misén énekelt szövegek, a tropárok, a sztihirák mind a szent személyiségét, életének csodás példaértékű tetteit mondják el. Vagyis évről évre elevenen tartják az emlékezetet. Minden görög katolikus templomban a szövegeken túl az évről évre, sőt hétről hétre, hiszen a csütörtök Szent Miklós emléknapja, a hétről hétre szövegekben megelevenedő szent valóságosan képmásként az ikonosztázon látható. A görög katolikus templomokban ott láthatjuk az ikonosztáz alapkép sorában a bal oldalon Mária jobbján. A hagyományos Szent Miklós ábrázolás nem csupán a szent alakját mutatja számunkra, hanem az élettörténetre is utal, hiszen gyakori, hogy Jézust látjuk a Szent Miklós ábrázolás egyik oldalán, kezében evangéliumos könyv, a másik oldalon Mária az omofort tartja, a püspöki hatalom szimbólumát, a püspöki jelvényt tartja. Mind a kettő utal arra a legendára, amikor a közössége Szent Miklóst püspöki tisztségre választotta és jelölte, ő nem akarta elfogadni ezt a kitüntető feladatot, és álmában megjelenik számára Jézus és Mária, és ezt a képet, amit az ikonokon máig láthatunk, ez a kép tulajdonképpen Miklós álmának az ábrázolása, vagyis a püspöki felhatalmazás nem egyszerűen a közösségtől, hanem magasabb fórumról, Jézus és Mária kezéből érkezik számára. A görögkatolikus egyházban Szent Miklós személye köré kapcsolódó hagyománynak az egyik forrását a liturgikus szövegeink jelentik, a másik forrás pedig az ikonábrázolás. Gondoljunk bele, hogy december 6-án, Szent Miklós napján, sőt már az előestéjén, a templomainkban lévő csókoló képállványokra kihelyezik Szent Miklós ikonját. Tehát a szent képformájában is ott van a közösségben, a közösség tagjává válik. A liturgikus szövegek és ikonok tehát az egykor élt történelmi személlyel és annak életszentségével kapcsolnak össze bennünket. Szent Miklós ajándékozó szentként, a rejtett jó cselekedet példaképeként ismert. A hozzá kapcsolódó népszokások közös vonása az ajándékozás, a titokban történő jó cselekedet. Számos egyházközségben, főleg Észak-Kelet-Magyarországon szokás volt ilyenkor adományokat vinni a templomba. Az adományok nagyon sokfélék voltak, és főleg annak a kornak a lenyomatai is egyben. Szokás volt élő tyúkot, kakast vinni a templomba. Ez termékenységre utaló adomány, mint ahogy Szent Miklós házasságszerző termékenység elősegítő szent is, ilyen céllal is imádkoznak hozzá évszázadok óta. Erre utalnak az ilyenkor szokásos terményadományok, bab, borsó, a gabona. Az adományokon túl, amit a templomba vittek, és vagy a templom előcsarnokába, vagy nagyon sokfelé a templom ikonosztázánál Szent Miklós képe elé helyeztek el, szokás volt több településünkön, több egyházközösségben a Szent Miklós napi köszöntésmondás. A gyerekek járnak házról házra, adományokat kapnak, amit általában a templomba visznek be ezeket az adományokat, és szinte kivétel nélkül minden közösségben szokás volt az, hogy a Miklós napkor összegyűlt adományok egy részét az egyházi szolgálattevők kapták, de ilyenkor mindig részesültek ebből a közösség rászoruló szegényebb tagjai. Sokszor ilyenkor kapták meg azok a gyerekek a cipőt, akik nem tudtak iskolába járni, mert nem volt cipőjük. A közösség számon tartotta, hogy kik azok, akik szükséget szenvednek, és a Miklós napi ajándékból ők részesültek. Nem véletlenül a szegények perseit Szent Miklós perseinek is nevezték. Nagyon sok templomunkban, például Tokajban máig látható a szegények perseje fölött egy nagyon szép Szent Miklós ikon. A Szent Miklós perseje egyben a szegények perseje is volt. Szent Miklós tisztelete Mára a görögkatolikus egyházunkban az egyház védőszent státuszára szűkült. Egy szent tiszteletéhez kapcsolódó szokásoknak, hagyományoknak az éltetője mindig a közösség. Ahogy a közösség megritkul, megcsappan vagy elöregszik, úgy a hagyományok is elhalványulnak, de mondhatjuk azt, hogy át is alakulnak, hiszen a vidéki, falusi, elnéptelenedő közösségek helyett újonnan születnek a városi közösségek, és a városi görögkatolikus közösségeinkben Szent Miklós napjához kapcsolódóan újra átalakult formában, de megjelennek a miklósnapi szokások és hagyományok. Az adománygyűjtés nem karácsonyhoz kapcsolódóan indul el, hanem miklósnapkor. Szent Miklós nevét vette föl számos intézmény, oktatási intézmény, szociális intézmény. Szent Miklósról neveznek el tereket, utcákat. Szent Miklóshoz kapcsolódóan több városunkban ilyenkor Szent Miklós udvara nyílik meg, ami közösségi, kulturális és szociális rendezvény is egyben, hiszen az adománygyűjtés az ilyenkor is a rászorulókat célozza meg. De az új formák közé, a megújult hagyományok új formái közé tartoznak az iskolai ünnepek. A görögkatolikus oktatási intézményekben mindig kiemelt ünnep a Szent Miklós napja, amihez színi előadások, kis műsorok, Szent Miklós életét felelevenítő műsorok kapcsolódnak. Tehát, amíg hagyományosan a Szent Miklós életének ismeretét és ennek tovább hagyományozódását a liturgikus élet és liturgikus szövegeink szolgálták, emellett most új hangsúlyt kapnak az oktatási intézmények is, mint a hagyományozódás, az ismeret átadás és a hagyományteremtés új szinterei. Megkérdezzük egymástól Miklós nap környékén, Mikuláskor, hogy mit hozott a Mikulás. Ezért kerül az ablakba, a cipőbe titkon a Mikulás csomag, mert az ajándék lényegét nem mi tudjuk adni.
Ó, aki Szent Miklós szereti, és aki híven szolgál neki, azt bármikor megsegíti, védelmében részesíti. Szent Miklós, Szent Miklós.
Isten nem azért ajándékozta meg a világot szent emberekkel, hogy csodáljuk őket, hanem azért, hogy kövessük példájukat. Mire ösztönöz ma minket egyházunk védőszentje, Szent Miklós püspök? Avagy, ma este kiteszem a csizmám az ablakba. A következő percekben Pap Miklós, görögkatolikus áldozópap, tanszékvezető, egyetemi tanár osztja meg velünk gondolatait.
Szent Miklós püspök ünnepén a cipőmet még mindig kirakom, mindegy hány éves vagyok. Szent Miklós emlékéből nem szabad pusztán jópofa gyerekünnepet csinálni, üzenete van a felnőttek számára is. Kirakom a cipőmet, mert jót tesz a felnőtt lelkemnek. A cipőt üresen kell kitenni. Ez várakozást jelent. Kívülről, Isten emberétől, mástól kerül bele az ajándék. Végső soron az egész életünk várakozó cipő. A boldogságért sokat lehet gürcölni, de végső soron Istenünk ajándéka. Kell az erőfeszítés, az ész tervezése, az álhatatos munka, de a boldogság ajándék, a léttől kerül az én cipőmbe. A modern embernek olyan jót tesz, ha Mikuláskor kirakja a cipőjét. Sok tárgyunk, javunk, pénzünk van. Sok hatékony tudományunk, eredményes gyógyításunk, politikai hatalmunk, felsrófolt érzelmünk van, de ez még nem minden. Ez még mind nem a boldogság. Az üresen kitett cipő az alázat gesztusa. Megteszem, ami rajtam múlik, de a beteljesedés rajtam túlról érkezik. Sok mai ember gőgösen pöffeszkedik a létezők, a tárgyi javak, a szellemi tudás halmazán, és mégsem boldog. A létezők síkján meg kell tenni, ami rajtunk múlik, ki kell tenni a cipőt, de a beteljesedés, a boldogság önmagamon túlról érkezik. A lét teljessége nincs én bennem. Minden levegővétel, minden falat kenyér, minden baráti és szerelmes szeretet, minden üres cipő erre figyelmeztet. Az ember nem elég önmagának, de a teljességet önerőből nem képes elérni. Nem más ez, mint az alapvető szegénységünk beismerése. Üres a cipőnk, koldul a kezünk. Nem véletlenül áll a nyolc boldogság élén alaptételként a szegénység boldogsága. Kiteszem a cipőm, még ha idősebb fejjel is. S ahogy idősödöm, újra és újra ki kell tennem a cipőm, újra és újra üresen. Istenünk nem tud adni, a Mikulás nem tud édességet hozni, ha tele a cipő. Az üresen kitett cipő a feledés fontosságát juttatja eszembe. Tudni kell feledni. Milyen sokan nem tudnak feledni. Nem tudják feledni, hogy a szülei bűnt követtek el. A pedagógus egyszer igazságtalan volt vele, vagy a papbácsi csúnyán nézett rá. Olyan jó nem feledni, mert akkor nem is kell megbocsátani. Olyan jó áldozatnak lenni, akivel a múltban valaki jól elbánt, és sajnáljon mindenki, és nem tudok talpra állni, és van mentségem, és segítsen mindenki. Áldozatnak lenni hálás szerep. Én azt hiszem, tudni kellene feledni a múlt tudását is. Elképesztően sok tudás, beszéd, igazság ragad ránk. Néha olyannak érzem a fejem, mint egy fali újság, amin vélemények, idézetek, mondatok vannak. Hogyan szóljon a végtelen intelligencia, ha tele a fejem a múlt tudásával? Hogyan legyek élően nyitott a mai nap kegyelmére, ha a tegnapot monitorizza az emlékezetem? Az üres cipő a feledés kötelességét hívja elő. Nem tud élni a ma csodájának, akinek tele a cipője a múlt emlékeivel, idegességeivel, sérelmeivel. Ahogy meglepetés a cipőben a Mikulás ajándék, úgy meglepetés a mai nap, a mai kézfogás, a mai munka öröme, a mai kávé, a mai zene. Hagyom meglepni magam, hagyom, hogy Istenünk meglepjem. Soha nem a tegnapi Istenünk jön el, nem a tegnapi istenérzést szeretném fölmelegíteni, hanem ma, maiként jön, és látogat meg engem. Mikulás ünnepén kiteszem a cipőm. Isten emberét, Szent Miklós püspököt várom. Miklós egy olyan ember volt, akit a világ nem tud elfeledni. Csinálhatnak belőle bohóc figurát, északi télapót, mesehőst, de nincs még egy ilyen szent, aki ennyire szíven ütötte a világot. Minden családba eljut valahogy Szent Miklós emléke. Felidézik a tetteit, életét utánozzák, jóságát megjelenítik a gyermekek felé, s közben nekem úgy tűnik olykor, a lényeg sikkad el. Miért tette Miklós, amit tett? Mi volt az indítéka? Nem szabad ezen elsikkadni, mert akkor csinálunk Szent Miklósból meseszerű télapót, ártalmatlan gyerekhőst, mintha valódi élethez, a felnőttek súlyos világához Miklósnak semmi köze nem lenne. Mi az indítéka? Miklós azért tett jót, szerette a gyerekeket és felnőtteket, azért osztotta szét gazdag örökségét, azért védte az igazságot, mert az Isten embere volt. Ha Miklós mögül kilopjuk az Istent, a lényeget lopjuk ki az ünnepből. Ahogy a karácsonyból, ha kilopjuk az Istent, akkor marad a béke, a család, a fogyasztás, a lakomázás, a vásárlás ünnepe. Miklós püspökben az indíték a lényeg. Ő benne már megszületett az az isteni szeretet, akire mi karácsonykor várunk. Benne már győzött a szeretet. Mi felnőttek tudjuk, merő jópofaságból nem lehet egy életen át szeretni. Egy ártalmatlan mesehős az északi sarkról nem építi az igazi életünket. Ha az élet komoly, lényegi, akkor a szentünkből, az ünnepből ne lopjuk ki a lényeget. Felnőttként is kiteszem a cipőm, én Isten emberét várom, akiben győzött a szeretet, győzött a jóság. Milyen jó dolog egy jóságos emberen keresztül elképzelni, hogy milyen jóságos lehet az Isten. Ha egy ember tudott ilyen jóságos, vidám, mély hitű, bölcs lenni, akkor vajon milyen lehet az Isten? Milyen fontos lenne, hogy rajtam keresztül, egy embertárson, papon, szülőn, munkatárson, főnökön, püspökön, orvoson, takarítónőn keresztül sejtsék meg egyre többen ebben a világban. Ha egy ember ilyen jó tud lenni, vajon az Istene, az indítéka milyen jó lehet?
Pásztorok, a szellemi nyájnok, ne hagyjál poklok bűzhadának, rossz oldaltól ments meg minket, jó oldalra állíts minket, Szent Miklós, Szent Miklós.
A szeplőtelen istenszülő édesanyjának, Szent Anna csodálatos foganásának ünnepét a bizánci egyház december 9-én tartja. Az ünnep eredetét egyes kutatók a 306 és 373 között élt Szirszent Efrém műveire vezetik vissza. A 8. századból már kifejezett utalásokat találunk rá. Az ünnep tartalmáról összehasonlítva a keleti és nyugati hagyományt, dr. Vince Krisztián görögkatolikus áldozópapot, teológiai tanárt hallgatjuk.
Az Ine Fabilis Deus kezdetű bulla tartalma arról szól, hogy Mária egész életében bűntelen volt, mentes volt a bűnnek minden szennyétől, sőt már fogantatása is úgy történik, hogy személye mentes marad az őszülők bűnétől, azaz az áteredő bűntől. A bizánci egyház december 9-én figyelmét azonban inkább arra fordítja, hogy mit is jelenthetett ez a csodálatos életkezdet Joákim és Anna életében. Ők ugyanis meddők voltak, hosszú, reménytelennek tűnő várakozás után kaptak ígéretet arra, hogy Isten gyermek életet fog ajándékozni nekik. Az egyik ünnepi sztihiránk így mutatja be ezt az eseményt. Anna, mikor Isten előtt a gyermekszülés kegyelméért esedezett, így kiáltotta mindenség alkotó Istenéhez. Adonai Szabaoth, te ismered meddőségem szégyenét. Hárítsd el te szívemnek gyászát, nyisd meg méhem kapuit, tedd meddőségemet gyümölcsözővé, hogy szülöttemet majd neked szentelhessem. Énekelve és áldva, és egyértelműleg dicsőítve kegyességedet, mely a világnak gazdag kegyelmet ajándékozott. Az ünnepi ének szerint tehát, kedves testvérek, isteni beavatkozás kellett ahhoz, hogy Anna gyermeket foganhasson, és világra szülhesse azt, aki majd az üdvözítőnek ad életet. A patrisztikus hagyományokban többször is úgy utalnak Anna megfogant, és majd megszületett gyermekére Máriára, mint a második Évára. A kígyó egy asszony által gáncsolta el az emberi nemet, és maga is egy asszony által bukott el. Ez a rövid mondat arról beszél, hogy az emberi állapot tulajdonképpen bukott állapot. A kígyó gáncsa által az egész emberiség az Isten ismeret, Isten barátság és Isten szeretet hiányának állapotába került. Éva az az asszony, akinek az engedetlensége és hitetlensége miatt a halál lesz az emberek sorsa. Talán segíthet nekünk ennek árnyaltabb megértésében John Milton, az angol barokk irodalom híres költője. Milton az Elveszett paradicsom című eposzában azt feltételezi, hogy egy alkalommal a sátán Évára alvása közben a megkísértés álmát bocsátotta. Másnapra ez az álom szeszélyé válik Évában, s emiatt van az, hogy enged a kígyó képében lévő gonosz kísértésének, és elveszi a fáról a gyümölcsöt. A megkísértés álma, a szeszély, ami megébred Éva szívében, az bizony nem más, mint az Isten szavaiban való kételkedés. A gonosz úgy dolgozik, hogy az ember szívében a kételkedést ébreszti fel. Mivel Isten ismerete csorbát szenved az embernek, így eltávolodik teremtőjétől, így kerül aztán tévútra, és így kerülhet a Teremtő Istentől egyre messzebb? A kételkedés, az Istenre vonatkoztatott ismereteink hiánya azóta minden ember számára veszélyé és a bűn lehetőségévé vált. A kétely az, ami minden ember szívét megszokta fertőzni, mert mintegy az áteredő bűn következményeként hordozzuk azt magunkkal. Ki az közülünk, akinek a szívét soha nem érintette volna az Istenben való kételkedés? Ki az közülünk, aki még sohasem hitetlenkedett Isten szavaiban? Mivel nincs meg a biztos Isten ismeretünk, így a gonosz könnyen megfertőz bennünket a hitetlenséggel és kételkedéssel. Olyan, mintha belül bennünk két szív dobogna, s egyik ellene mondana a másiknak, mintha önmagunkkal meghasonlanánk, mintha kettős személyiségünk lenne. Karácsonyra azért várunk, kedves testvérek, mert ebből a meghasonlott állapotból vezet ki bennünket Isten. Egy exodus, egy kivonulás ez, aminek egyik előjele éppen Szent Anna csodálatos foganása, Mária szeplőtelen fogantatása. Krisztus a kinyilatkoztatás teljessége, a teljes Isten ismeret közvetítője, és ennek a visszaállított ismeretnek, ennek a visszaszerzett Isten-ember viszonynak első felismerője éppen Mária. Mária ugyanis ártatlanságában és Isten szülői szerepében úgy jelenik meg, mint második Éva, aki a megváltásnak lesz előidézője. Erre mondja nekünk Szent Iréneusz, a második századi keresztény írónk, valóban így van ez. Ha valamire csomót kötnek, azt nem lehet kioldani csak úgy, hogy most a szálakat a másik, az ellenkező irányba húzzák ki. Kedves testvérek, Mária az a személy, akit a kételkedés bűne nem illetett soha. Olyan szép az örömhírvételi esemény bibliai összefoglalása. Az angyal elmondja Máriának, hogy az üdvözítő tőle fog megszületni. Ő megkérdezi, hogy hogyan lehet ez, amikor férfit nem is ismer. Gábriel azt válaszolja, a Szentlélek ereje árnyékoz be téged. És Mária ezután az angyali szó után soha meg nem kérdez semmit, soha nem tűnik fel benne a kételyeknek vagy kétségeknek a nyoma. Végig kíséri fiának Jézusnak életét, ott van mellette, rendíthetetlenül, megingathatatlanul, a legbizalomteljesebb hitet tanúsítva. Közeleg a karácsony, és az isteni Betlehemben megtestesült üzenetnek van egy előhírnöke. Mária, Szent Annán keresztül, mint Noé bárkájából a galamb bocsáttatik a világba, hogy Krisztust majd olajáként elhozza nekünk. Közeleg a karácsony, és már felállítatott a lajtorja, hogy rajta keresztül a földiek és égiek összeköttetésbe lépjenek.
Yes.
Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket! Önök a Görögkatolikus Egyház műsorát hallották. Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Petőx Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
A Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Kapcsolat című műsorunk minden kedves hallgatóját. Mai összeállításunkban folytatjuk a Fiatal Missziósok Szolgálatának bemutatását. Sikeresen lezárult a budapesti II. János Pál katolikus iskolából érkezett fiatal missziósok önkéntes munkája, akik hátrányos helyzetű, abaúi településeken teljesítettek szolgálatot. A fiatalok Felsőgagyba, Csenyétén és Baktakéken segítettek a helyieken, és imádságos lelkülettel igyekeztek könnyebbé varázsolni a mindennapjaikat. A missziósok a Regnum Christi mozgalomban tevékenykednek, ahol az elkötelezett katolikus fiatalok vidéki és városi missziók szervezésével szeretnének közreműködni a társadalom újraevangelizálásában. A szolgálatukról Mayer Gergely, a Fiatal Missziósok egyik vezetője nyilatkozott rádiónknak. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
Helyi egyházközségekbe, a diákoknak az egyházközségeibe, ahova járnak, nem lehetne gyűjtést szervezni, hogy az összegyűjtött lisztet, cukrot, kenyeret utána ti el tudjátok juttatni a megfelelő helyre, ahol tényleg szükség van rá?
Volt már erre példa, abszolút. A sulinkba is, János Pálba gyűjtöttünk már többször, és ezeket mindig elvisszük valamilyen olyan helyre, ahol arra szükség van. A téli misszió folyamán általában akkor van erre advent idején legnagyobb motivációja az embereknek is, hogy adakozzanak, meg stb. Ruhaadományokat is gyűjtünk, élelmiszeradományokat is gyűjtünk. Volt erre példa, és tervezünk majd erre több hangsúlyt fektetni a jövőben, mert szerintünk még lenne az emberekbe szándék adakozni, csak néha a mi részünkről marad el a szervezés része, mert hát el vagyunk havazva, meg stb. De lényeg az, hogy tervezünk több hangsúlyt fektetni erre a részére is, illetve hát most arra is majd adunk lehetőséget, hogy pénzzel lehessen minket támogatni, ugyanis ez teljes mértékben, vagy hát nem teljes mértékben, de nagy részt a missziósok szülének a zsebéből születik meg jelen pillanatban, de dolgozunk azon, hogy ne csak rajtunk múljon a finanszírozás.
Például adó 1%?
Hát ez nem az én hatásköröm, hogy ez hogy működik őszintén, szóval ebből most nem fogok tudni pontosan nyilatkozni, hogy ez erre milyen lehetőségeink vannak. Mi a Regnum Christi alapítványa alá tartozunk, és ők intézik ezeket a dolgokat, szóval ezt én most nem tudom megmondani, hogy ez hogy működik, de a jövőben tervezünk lehetőséget teremteni arra is, hogy minket lehessen támogatni ilyen téren is.
Hol lehet titeket megtalálni, akár Facebookon, vagy bármilyen elérhetőségen?
Facebookon, Instagramon meg lehet találni minket, Fiatal Missziósok néven. A Regnum Christi honlapján is egyébként van egy fül, ahol a mi tevékenységünkről lehet olvasni, illetve néha, tényleg néha, mert ez nagyon rég volt oda már föltöltve igazán cikk, illetve újdonság, de ha erre is sikerül energiát fordítanunk, akkor ott is meg fog jelenni majd az aktivitásunkról egy-két íromány, illetve kép is. Igen, és Facebookon, Instagramon minden alkalommal egyszer vagyunk valahol képekkel, beszámolóval szolgálunk, hogy mi történt. Szóval ezt, hogyha valaki szeretné követni, akkor ismét mondom, Facebookon, Instagramon Fiatal Missziósok egy hát felismerhető kereszt van a logóban, szóval világos lesz, hogy ez melyik szervezet. Meg lehet találni minket, és lehet keresni is egyébként, hogyha lenne valami együttműködésre lehetőség Csaba atyánál. Rajta keresztül meg biztos, hogy megtalálnak minket, hogyha lenne valami olyasmi ötlet, ami tényleg alkalmas egy ilyen misszió előrevitelére. De úgy gondoljuk, hogy meg vagyunk előre tervekkel, ötletekkel amúgy is. Szóval volt már olyan időszak is, amikor így hát nehezen döntöttük el, hogy most mit csináljunk, hova menjünk, mert hát nehéz volt megfelelő helyet találni, mert amúgy nem olyan egyszerű, mert ugye szállás, mindenféle dolognak egyeznie kell ahhoz, hogy el tudjunk venni valahova. Sajnos ezek nehezítő körülmények, de most úgy gondoljuk, hogy megtaláltuk a környékünket, a helyünket, és itt ezt minden adott, szóval köszönjük szépen a körülöttünk lévő segítőknek is, hogy ezt meg tudjuk valósítani, és most biztonságban érezzük magunkat a misszió jövőjével kapcsolatban.
Téged személy szerint mi motivál, mi indított el ezen a missziós úton?
Hát elég váratlan és random esemény volt. Kettő darab idősebb vezető volt rajtunk kívül még, illetve voltak előttük is sokan, csak a mi missziós utunkban. az én korosztályomnak a missziós útjában, Zsombor és Imre, akik hát igazából mikor hányadikos, tizedikes koromban így odajöttek hozzánk egy páran, hogy lenne kedvünk jönni, mert akkor vették át ők a szervezését ennek az egésznek, és ők is így elég váratlanul csöppentek bele, és akkor mondtuk, hogy hát jövünk amúgy, igen, szívesen. Ez egyébként pont csenyétém volt ez a misszió, amikor ez megtörtént, és ez egy olyan behatást adott ránk pár emberre, akik most is egyébként vezetőként szolgálnak, például Koltai Ákos, aki most másik legfőbb szervező, aki itt van velünk, csak ő most éppen egy másik faluban tevékenykedik, egyébként pont csenyétén. Tehát, hogy igazából mi ketten voltunk azon a misszión a mostani közösségből, akik fennmaradtunk, úgymond, csak mi most már vezetőként, nyilván azóta eltelt egy pár év, és az a csenyétei misszió 22. februárjában. Szóval, hogy akkor volt az, hogy tényleg úgy éreztük, hogy ezt nekünk csinálni kell, és nagyon...
Hiába lettél egyetemista?
Így van, mi folytatjuk, bár egyébként a nyári missziók során egyébként az egyetemista korosztályból is sokan velünk tartanak, mert az egy olyan volumenű esemény, amire ők is beneveznek, és nagyon jó, hogy jönnek, mert ott tényleg kell a fizikai erő is, meg minden. Azért egy 22 éves fiú az azért elég nagy előny, hogyha nem tudom, házat kell építeni, vagy valami ilyesmi. Szóval ez egy...
Mondjuk egy építészmérnök se lenne rossz?
Van egyébként egy járműmérnökünk, meg egy vegyészmérnökünk, meg most már egy informatikusunk is tanulópályán, szóval elég sok téren tudunk hatékonyak lenni. Tehát amúgy ez amúgy tényleg fontos, hogy legyenek mérnök bátorságú emberek a csapatunkban, mert azért szakértelem az valamilyen szinten univerzális tud lenni, hogyha ilyen gyakorlati dolgokról beszélünk. De hát igen, az építészmérnök az még pont nincsen. Nem tudom, hogy lesz-e a közeljövőben, de mindent megteszünk azért, hogy hasonlítsunk egy építészmérnökre.
Hát ha Pesten is hallgatja valaki ezt a beszélgetést. A évek során, ami szolgálatot végeztél, volt olyan pont, ami úgy nagyon szíven ütött, hogy láttál egy olyan nyomorban élő gyereket, vagy egy olyan megható történetet, ami úgy utána így elkísért téged?
Igen. Hát ebből több is volt igazából. Igazából szerintem minden misszió van legalább egy eset, ami itt tényleg nagyon nagyon durva, és hát igazából akkor így elgondolkozik az ember, hogy mégis hogy lehetne ezen tényleg változtatni, mert nyilvánvalóan nem tudunk felelősséget vállalni mindenkiért, akihez elmegyünk, messze nem tudunk, de hogy igen, vannak ilyen esetek, tehát hogy gyerekeket, bárkit olyan helyzetben látni, amiben nyilván senki nem kívánja magát, és az az érzés, hogy igazából valamilyen szinten tehetetlenek vagyunk, az még rosszabb, de hát nyilván az a cél, hogy ezen valahogy változtassunk, csak hát nem vagyunk mindenhatóak. És hát igen, nem tudom, tehát Csenyétén is például, ugye mi most már lassan 3 éve ott is voltak ilyen esetek, az tényleg az indított el ezen az úton minket, párunkat, hogy ezt valahogy magunkra, de most nyáron is segítettünk olyan családokon, akik tényleg nagyon nagy segítséget tudtunk képviselni, és amúgy valószínű nem lett volna változás az életükbe, hát soha. Így sem lett nagy változás, de el tudtuk azt érni, hogy kicsit emberi körülményeket tudjanak maguk körül érezni, mert hát ez nem csak rajtuk múlik, és nem csak rajtunk, és ezeken a körülményeken nem tudunk mi változtatni. Ez egy rossz érzés, vagy hát az, hogy nem tudunk, az túlzás, mert próbálunk, csak hogy sokkal nagyobb azért a feladat, mint amire mi képesek vagyunk egyelőre, de hát ki tudja, mit hoz a jövő, hogy megváltjuk a világot, vagy sem. Valószínű, ezért ez nem fog megtörténni, de próbálkozunk.
Viszont nem tudom, hogy tudod-e, hogy van egy felzárkóztatási programja a kormánynak, ami megpróbálja lefedni a legszegényebb településeket, és ott összefognak a civil szervezetek, egyházak, segélyszervezetek, és ott megpróbálnak segíteni. Viszont nekem azt tetszik, hogy ti ettől függetlenül, ti a saját elképzelésetek szerint haladtok, és úgy választotok ki területeket, amiken szeretnétek segíteni. És szerintem az nagyon jó, hogy így külsőleg is, de én úgy látom, hogy az iskolák felé is nyitottak vagytok, mert szerintem így a nyomorból, a szegénységből a gyerekeken keresztül is vezet a kitörés lehetősége.
Így van. Tudjuk, hogy vannak ilyen programok, és egyébként nagyon hasznos adatokat tudnak nekünk néha szolgáltatni, nem tudom, felzárkozó településeknek a lakosságszám, gyerekarány, ezek nagyon, nagyon jó dolgokat tudnak nekünk mutatni, hogy hova érdemes menni, illetve jól le van írva a pontos helyzet általában a településekről. És mi is egyébként működünk együtt, mondtam már, máltásokkal, egyháziakkal, és hát igen, ettől függetlenül ez a saját utunk, hát azért ahhoz sokkal komolyabban kellene szerintem, akkor ez igazából munkaszinten kellene ezt üzzük, hogy tényleg be tudjunk ebbe a rendszerbe kapcsolódni, de ezért követjük a saját elképzelésünket, mert másban nem tudunk úgymond belekezdeni olyan szinten, hogy tényleg minden nap itt legyünk, vagy valami hasonló. De a gyerekeken keresztül, ugye amit most mondtam, ez a új program, egyébként azt találtuk ki a névnek, hogy Hóvirág program. Ez egy igencsak érdekes elnevezésnek tűnik, de van jelentése. Egyrészt a Hóvirág az egy Szűz Mária jelképe, egyrészt, másrészt pedig a remény jelképe is, ha jól értesültünk. És ezért ezt választottuk, ami ugye azt jelenti, hogy havonta fogunk a környéken tevékenykedni kisebb csapatban. Ez talán már egy olyan lépés, ami a gyerekeken keresztül, és itt a helyiekkel együttműködve egy komolyabb szintű együttműködésre fog teret adni. Úgyhogy így van, tudunk mindenről, már azért így pár év misszióvezetés során már így egész jól átlátjuk, hogy működnek az ilyen programok, és hogy ezek pontosan mit jelentenek, kiket tudunk keresni, az milyen típusú segítséget tud nekünk nyújtani, vagy az embereknek, tehát hogy most már ezt átlátjuk, egészen tájékozottak vagyunk ebből a szempontból, és reméljük, hogy ebben mi is hasznosak tudunk lenni.
Nekem még azt tetszik a felzárkóztatási programokban, hogy ez az új elképzelés, ez megadja azt a lehetőséget, azt a kiskaput, hogy belássák az adott szervezet, vagy csoport, vagy akik így összefogtak, hogy nem működik az adott dolog, és újra terveznek, egy újjal próbálkoznak, és tényleg ez egy annyira összetett és bonyolult feladat. Még így arra lennék kíváncsi, hogy te hogy látod a mély szegénységben élő településeket, hogy nincs munka, reményvesztettség, akár alkohol, iskolázatlanság, vagy mi az a dolog, ami miatt ennyire nehéz a felzárkóztatás?
Hát munka lehetőség nyilvánvalóan, ami nincs általában. Ezt így tényleg ki kell mondanunk. Tehát van közmunkaprogram, meg hasonlók, de ez minimális mértékben tud csak a segítséget nyújtani. És hát igazából nyilván, ami ebből árad, a generációk, hogyha így nőnek föl, akkor a szocializáció az úgy történik meg, hogy ha ebben a helyzetben nő fel valaki, akkor igazából nem is fogja tudni, hogy amúgy milyen lehetőségei lennének egy embernek úgy általában. És ez jelenti ez igazából innen már minden elindul, ami egy lejtőn el tud indítani egy települést, vagy egy emberi közösséget. Szóval igen, a munka hiánya az ilyen helyeken az rettenetesen jelen van, és ez egyik legnagyobb probléma, sőt, valószínűleg a legnagyobb probléma, mert...
De akarnának dolgozni? Hogy látod?
Mi úgy látjuk, hogy megvan a szándék, és hogyha valaki, nem tudom, közmunkaprogramban részt vett, tehát, hogyha valaki be tud kerülni egy közmunkaprogramba, azt megtiszteltetésnek és nagy örömnek élik meg, mert ez az egyetlen lehetőségük a jövedelemhez jutáshoz általában, sok esetben. Azért néhány településen tényleg ez a helyzet. Szóval abszolút megvan a munkára az igény és a motiváció. Persze a valóságban az nem tudjuk, hogy valósulna meg, hogyha tényleg lenne munka, akkor ez mennyi idő lenne, mire az emberek tényleg átállnak erre a hát egzisztenciálisan magasabb szintű életmódra, ha lenne rá lehetőségük. Szóval lehet, hogy nem lenne egyszerű, mondjuk, ha megjelenne hirtelen mindenhol elérhető munkahely, és akkor tehát, hogy ez lenne valószínűleg egy-két év, mire hát úgymond beletanulnának a normális kerékvágásába a világnak, ami hát nekik nem adatik meg elég sokszor. De igény az van rá, és egy-két éven belül, hogyha lenne munka egyébként, akkor egészen más helyzete lenne ezeknek az embereknek, és egészen, tehát hogy azok a sztereotípiák, amik meg vannak velük kapcsolatban, azok lerombolódnának, úgy gondoljuk, mert nem azon múlik szerintünk, hogy milyen ember valaki, hogy honnan származik, hanem nyilván a körülmények, amiben felnevelkedik, illetve a körülötte lévő embereknek a kultúrája, szubkultúrája, ami hát elég sok helyen úgymond le van rombolva, hogyha azt nézzük, hogy történelmileg azért nyilván mindig volt szegénység, de hogy ez a mai világban ez így elég máshogy történik meg. Tehát, hogy azok a foglalkoztatási formák, amit a cigányság tudott művelni, a zene, a különféle kézműves tevékenység, amiket évtizedekon keresztül csináltak, tehát évtizedekről beszélünk, azok már egyébként legalább 100 éve, de legalábbis a kézműves része, de a zene, meg az ilyen dolgok, azok már kivesztek a világból. Tehát ők munkanélkül maradtak. Az ő mesterségük az hát, ha nem is eltűnt, de hát eljárt felette az idő, és ez nem az ő hibájuk, meg az ő kultúrájuk az nagyon, nagyon értékes, amúgy, ugyanúgy, csak hát úgy gondoljuk, hogy a cigány kultúra, meg az ilyen dolgok, azok egyrészt álltak, és ebben nem ők a hibásak, hanem a körülmények, és hát nem nagyon tudják megtalálni se azért a helyüket a világban, mert megváltozott, meg azért sem, mert nincsen rá lehetőség. Nem foglalkozunk vele annyit, mint magyar társadalom, vagy mint bármilyen társadalom a világon, mint amennyit megérdemelnének, és emiatt ez így eltűnik. Megpróbálnak beilleszkedni, valakinek sikerül tökéletesen, ez egy mindig egy örömteli dolog, hogyha esetleg ki tud törni valaki egy ilyen szituációból, mert van erre példa, nagyon szép történetek vannak róla, lehet, tehát egy interneten bárhol lehet találni, hogy honnan jött, mit tudom én, és most mit csinál, de hogy ez nagyon, nagyon kevésszer történik meg, és hát sok téren látjuk a problémának a mi voltát, hát az ilyen kulturális átmenet, meg a tényleg a mesterségnek a hát elértéktelenedése, úgymond nem úgy, hogy amúgy nem értékes, hanem a mai világban úgymond szükség nincsen ilyenfajta tevékenységekre, és ezért ez sajnos ez így hát nagyon rosszul jött az ilyen cigány közösségeknek.
Volt olyan missziós társad, aki nem bírta így lelkileg, és mondta, hogy ne haragudjatok, de nem tudom ezt folytatni, és a családod mennyire büszke a te szolgálatodra?
Hát egyébként ez egy meglepő dolog, de akárkivel jövünk el, tényleg nincsenek ilyen szempontok, hogy hú, hát te kicsit ilyen félének nézel ki, akkor te ne gyere, meg mit tudom én. Volt talán olyan, hogy valakinek ez nagyon nagy behatással volt, és talán kicsit túl kellett rajta tenni magát, de nagy általánosságban soha nincs olyan, hogy valaki tényleg hazamegy, mert nem bírja, vagy valami ilyesmi, tehát hogy ez látszik is, tehát hogyha valaki hajlandó erre, hogy idejön, akkor mindig végigcsinálják, és nyilván visszajárás is abszolút megvan, tehát hogy van, aki 20 misszión volt már, van, aki 2-n, meg van, aki először jön, de mindig, hát hogyha ha valakinek pedig nagyon, nagyon bejön, akkor meg mondom, tehát hogy van, hogy akár 20 missziót is megjár, vagy még többet, tehát hogy változó, hogy az emberek ezt meddig csinálják, de azt látjuk, hogy ha valakit megfog, és elég sokan vagyunk így, akkor az vissza fog járni, és hogyha pedig nem volt olyan nagy élmény neki, még akkor is lehet, hogy vissza fog jönni, csak de rossz élmény egyébként szerintem így, én nem szoktam ilyet hallani, hogy hú, hát ez neki sok volt. Tehát, hogy szóval, hogy ez mindenképpen egy hasznos és úgymond népszerű tevékenység is. Bár
segíteni akarnak, nem nyavajogni.
Igen. Tehát, hogy most gondoljunk bele, mégiscsak Budára jöttünk, meg mit tudom én, jaj, budapestiek vagyunk, és hát igen, ilyen fennhéjazós stílusjegyek, amiket néha a mi szubkultúránk az magán hordoz, az lemosódik rólunk, és hát nem is, talán akkor utána nem is jön vissza. Tehát, hogy
ezek... Nem kerestek jeges kávét a falu központjába?
Nem, egyáltalán nem. Sőt, úgymond le is mondunk a kényelmi funkcióinkról, de ezt nem bánjuk. Tehát, hogy aki eljön, az tudja, hogy nem a hálószobájába fog aludni, meg nem jön ágyba a reggeli, meg közösen kell megoldanunk mindent, mert amúgy magunknak főzünk, meg minden ilyesmi. Tehát, hogy ez nyilván benne van a pakliba, hogy nem tudunk olyan helyekre menni, ahol így nem tudom, el vagyunk látva. Tehát, hogyha ilyen helyre jövünk el, akkor mindent, vagy hát kapunk segítséget nagyon sokat, de a nagy részét a saját fenntartásunknak azt magunknak kell ellássuk, szóval igen, ez egy egészen nagy kihívás is tud lenni egy olyan ember, aki még nem volt ilyen ilyesmi programon, vagy mit tudom én, cserkésztáborba, vagy hasonló, mert én amúgy cserkész vagyok, de az egy másik történet.
Az olyan, mint hogyha a régi katonasságot helyettesíteni, hogy ott önállósodtak az emberek, és akkor lett férfi valaki, hogyha volt katona. Itt pedig akkor lesz férfi nálatok valaki, hogyha elmegy misszióba.
Hát érdekes meglátás, nem gondolkodtam így őszintén ezen, de akár amúgy ilyen hatásai is lehetnek. Nem azért csináljuk, hogy a katonaságot helyettesítsük, nyilván, de biztos vagyok benne, sőt, teljesen biztos vagyok benne, hogy nagyon nagy ráhatása van az emberek személyiségére az, hogyha a misszióra jön, és pozitív irányba. Szóval úgymond edukációs funkció is van ennek az egésznek, amit persze, hát igazából ezt nem is kell tervezni. Tehát, hogy ez így jön magától. Nyilván mi próbálunk ebbe az egészbe közösségi értet is vinni, és lelki dolgokat, ami egyébként megint egy másik cél, amit szeretnénk elérni. Tehát, hogy ez egy minden misszió egy lelki program, egy lelki hétvége is legyen. Tehát próbálunk tanításokkal, különféle beszélgetésekkel előre mozdulni a lelki élet terén. Úgyhogy több funkciója van a missziónak, nem csak az, hogy eljövünk, és akkor itt vagyunk, és akkor beszélgetünk, és akkor hazamegyünk, hanem azért ennél sokkal több. Családom, hát büszkék, persze, hát hogy lennének büszkék. Támogatnak abszolút minket, és azért mindig van kérdés, hogy na, hol voltatok misszión, és akkor mondom, hogy hol voltunk, és akkor elmagyarázom, hogy mi volt. Szóval ez abszolút megvan, és ezért hálásak kell legyünk így. Én is, meg hát szerintem mindenki, aki itt van, az utána otthon erről hát úgymond beszáll, megkérdezik róla, hogy amúgy mi történt. És emiatt egyébként a családok is nyilván támogatják, mert látják, hogy ez egy elég különleges és kivételes szerveződés.
Nagyon köszönöm a beszélgetést, és neked és a missziós társaidnak szívből gratulálok, és jó egészséget kívánok nektek, és sok erőt a szolgálatotokhoz.
Köszönjük szépen, és viszont kívánjuk nektek is.
Kedves hallgatóink, elhangzott a Kapcsolat című összeállításunk, amelyben folytattuk a fiatal missziósok szolgálatának bemutatását. Mayer Gergellyel, a fiatal missziósok egyik vezetőjével beszélgettünk. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berec Renáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szombaton 11:05-től megismételjük.